és ez a főállású bevételem, és a nejem is ezt csinálja.
Miért kötelezte el magát a méhészet mellett?
Én szeretem azt, ami repül, így a galambokhoz is vonzódok, meg a méhekhez is, és a méhek megtetszettek nagyon, és akkor ezáltal köteleztem el magamat.
Milyen elégtételt nyújt az ön számára a méhészet?
Én nekem a családomnak nagyon jó megélhetést biztosít, és én szeretem ezt csinálni. Ebben látom a megélhetésemet.
Kis Túri Tibor.
Én gyerekkorom óta benne voltam ebben a méhészkedésben, édesapámtól ürököltem ezt a méhészetet. Kisebb-nagyobb sikerekkel csinálom most már 20 pár éve. Munka mellett csinálom. Ha ezt nem csinálnám, talán nem jutottam volna eddig, de ez így jó, és szeretem csinálni. Most 75 családdal méhészkedem, sosem volt sok, munka mellett ez így tökéletesen elég.
A mai ünnepség alkalmával nem csak tagokat avatott a Csongrád megye területén működő mézlovagrend, hanem bánsági tiszteletbeli tagokat is.
Igen, úgy döntöttünk, hogy az ambrózi templom, ugye a Temesvár evangélikus templom mindenkori lelkészét a lovagrend tiszteletbeli tagjává avatjuk, most ugye Kovács Zsombor lelkipásztor a lelkész, és őt avattuk mai napon tiszteletbeli taggá, illetve kedves barátunkat, Tasi Józsefet, aki a méhészet mellett nagy hívű szobrászművész, szintén sokat segít nekünk, és az ő életvitele, az előélete és a szakmai munkássága miatt őt is alkalmasnak találtuk a mézlovagrendi tagságba, és ezért vettük föl.
Mit jelent ez a tiszteletbeli tagság az ön számára, Tasi József?
Nagyon megtisztelő, hogy erre felkértek, és szerintem nekem ezért eleket kell tennem. Hát ha arra gondolunk, hogy Tamurci Béla ez a vidéken méhészkedett, akkor nekem egy szent kötelességem, hogy ezt legalább nyomon kövessem, mert milyen mértékben tudom. Én nagyon szeretem méhészetet, nekem az őseim, apukám részéről vadászok és méhészek voltak. Édesapámnál megszakadt, ő bekerült a városba, és már nem folytatta. Mikor kiköltöztem Szokolára, akkor valahogy magától előjött, ez bennem úgy felbukkant, ez a természet felé vágy. Mind a gyümölcsfák, a virágok, a méhecske, és az úgy kezdődött abszolút, nem volt tervezve.
Milyen viszonyban áll egymással a művészet és a méhészet?
Hát szerintem összeférnek, egyik a másikat nem tapossa ki, kiegészítik egymást, anyagilag is mondjuk egyik a másikat segíti, meg lelkileg is.
Kedves hallgatóink, a mai térerő véget ért. Búcsúzik a Kárpát-medencei stúdiók magazinjának mai szerkesztője, Maksai Magdolna, a Kolozsvári Rádióból. További pihentető hétvégét, viszont hallásra!
Múltkereső. Szerkeszti Novák Zoltán történész. A műsor támogatója az Ágyesz Kft.
Jó napot kívánok! Novák Csaba Zoltán vagyok, ez itt a Múltkereső. A műsorunk első felében az elmúlt hét két fontos évfordulós eseményét elevenítjük fel, majd ezt követően vendégünkkel, Munádin Jánossal az 1940 és 44 között létezett erdélyi pártról beszélgetünk. A műsor végén egy kérdés hangzik el, amelyre válaszaikat a jövő hét végéig a Múltkereső, kukac, marosvásárhelyi.hu e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. A helyesen válaszolók között a csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvutalmat sorsolunk ki.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Műsorunk első részében a Mementóban két évfordulós eseményt elevenítünk fel. Az első eseményt egy idézettel kezdem. És most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nem sokára vége lesz. Csak ez tartja bennem a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak. Bízzatok benne ti is, hogy nem sokára találkozunk, és szeressétek szerencsétlen Tónitokat. Ezeket a sorokat Szerb Antal írta 1944. december 16-án, abból a munkatáborból, ahol munkaszolgálatosként raboskodott. Szerb Antal asszimilált, azaz kikeresztelkedett és magyar anyanyelvű zsidó családban született Budapesten, és itt vált a két világháború közötti időszakban a magyar irodalom egyik meghatározó alakjává. 1943-ban került munkaszolgálatra zsidó származása miatt. 1945. január 27-én a Balfi munkatábor őrei agyonverték az írót. Szerb Antal sorsa hű lenyomata a 20. századi magyar történelem máig feldolgozatlan eseményeinek, és óva int minket arra, hogy egy embertelen diktatúra hová, milyen mélységekbe süllyesztheti le az emberiséget. 1859. január 24-én Havasalföldön Alexandru Ioan Kuzát választották meg fejedelemnek. Kuza ekkor már Moldva fejedelme volt, Így ezzel a lépéssel de facto is megvalósult a két román ország egyesülése. A hosszú évszázadokig török, majd orosz fennhatóság alatt álló román államok a török birodalom visszaszorulása után keletkezett kedvező nemzetközi helyzetet használták ki arra, hogy lépésről lépésre megteremthessék a modern Románia alapjait. A krími háború után a nagyhatalmak egy formális, külön kormányokkal működő egyesülésbe egyeztek bele, de Kúza kettős megválasztása után elfogadták az új helyzetet. Az egyesülést később néhány évvel a Hohenzollern dinasztia konszolidálta Romániában. Ezzel egy új ország jelent meg a térségben, amely egyre erősödött és egyre aktívabb szerepet játszott a térség politikai életében. Nyarán Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Erről tartott előadást többek között Hunádin János, a Szapiencia kolozsvári tanára, történész, és az lenne a témánk, a beszélgetésünk témája, hogy hogyan sikerült ezt a visszatért Észak-Erdélyt politikailag integrálni Magyarországra. Szervusz, köszöntelek a műsorban, a Múltkeresőben. És akkor az első kérdést föl is teszem, hogy hogyan oldották meg a visszatért részek, itt most jelen esetben Észak-Erdély politikai képviseletét az akkori Magyarországon?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az észak-erdélyi visszatérés a mámoros 1940. szeptemberi, augusztus végi szeptemberi pillanatok után nagyon komoly problémával szembesítette a magyar kormányzatot, konkrétan a Teleki Pálféle kormányzatot, ugyanis egy vegyes lakosságú terület kerül vissza, amelyben alig 52,1%-os magyar többség uralkodik. Ráadásul országgyűlési választásokat nem tartottak, vagyis alig egy évvel korábban, 1939. májusában tartottak, és és újabb országgyűlési választásokat nem lehetett szervezni. Több okból is az erdélyi pártok, elsősorban az Országos Magyar Párt megpróbált újra szerveződni, a Romániai Magyar Népközösség, amelyik a román diktatúra évei alatt 38 és 40 között működött, az megpróbálta továbbvinni a szervezeteit, nem tudták eldönteni, hogy ki indítson jelöltet, milyen jelöltet indítson. Ráadásul az anyországi pártok is nagyon tiltakoztak, ugyanis félő volt, hogy a szélső jobb oldal tovább erősödik. Ne felejtsük el, hogy ugye a 39-es választásokon következik be, hogy a nyilas keresztes párt a parlamentbe bejut, először jut be.
És területileg elég sok helyen megerősödött, tehát Paks Rudolf tanulmányai pont erről szólnak, hogy melyik magyarországi megyékben erősödött meg?
Igen, tehát tulajdonképpen elsősorban a vidék az, amelyben felerősödött. Ráadásul félő volt az is, hogy az országos vezetés, tehát a Magyar Élet pártja a vezető párt pozíciókat veszíthet, ezt pedig Teleki nem akarta vállalni. Tehát ezért nem szerveznek választásokat, hanem megpróbálják a két korábbi precedens alapján, ahogy az 1938-as első bécsi döntést követően, Felvidék visszakerülése után, meg a kárpátai területek megszerzése 39 márciusa után tették, hogy behívják azokat a képviselők, vagy olyan közéleti személyiségeket hívnak be képviselőnek, akiket a magyar kormányzat aktív, megfelelő partnernek tekint. Tehát felülről...
És kontrollálni is tud ugyanakkor?
Hát remélték, hogy kontrollálni is tud, de igazából nem sikerült. Tehát egy részüket igen, de jó részüket nem. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy megpróbálnak kiválasztani egy elitet, felülről, Budapestről, és őket behívni a tulajdonképpeni választások nélkül egyszerű személyre szóló behívási kérelem alapján. Na most így a vegyes lakosságú Észak-Erdélyből csak magyarokat hívnak be, ugyan 13 képviselői helyet a románságnak is fenntartanak, a 41%-os kisebbséget alkotó románságnak, Észak-Erdélyi románságnak, viszont ezeket a román képviselők nem foglalják el, és a magyar kormány sorozatos invitálására válaszként Bukarest tiltását hozzák fel, hiszen Bukarest nem volt hajlandó elfogadni a második bécsi döntést, és nem akarta elősegíteni a magyar állam hatalmi berendezkedését a térségbe. Ezért azt szerette volna, hogy a román képviselők bojkottálják, vagy legalábbis akiket román képviselőnek szemelt ki Budapest, bojkottálják ugye a parlament működését, ne jelenjenek meg. Ugyanez a felsőháza is vonatkozott, ahol a három felsőházi hely üresen maradt, Júlió Hosszú, tehát Hosszú Gyula Kolozsvár-Szamosújvári görögkatolikus püspök lesz az egyetlen, aki viszont csak 1942-ig rövid másfél éven keresztül megjelenik, nem is minden ülésen, hanem néhány felsőházi ülésen, és ennyi, tehát a románság amúgy nem jelenik meg.
Hogyan lett ebből párt Erdélyben?
Ez úgy alakult, hogy a behívott képviselők száma ugye 63 fő lett volna, 13 román képviselő nem jelenik meg, és a behívott többi képviselő, 50 képviselő mind magyar, illetőleg van köztük két magyarul is jól beszélő, eredetileg német ajkú képviselő is. Na most ezek egy része más pártokhoz igazodik, főleg a Magyar Életpártjához, tehát a kormánypárthoz, tehát belép abba, viszont 36 képviselő önálló pártot alakít, először egy párton kívüli csoportot, majd 40 decemberétől egy önálló pártot. Tehát az Erdélyi párt nem választások útján kerül be a parlamentbe, hanem egy hihetetlen különleges eseménysor kapcsán tulajdonképpen a parlamentben szerveződik pártá, és később ez a párt lesz az, aztán amely Észak-Erdélyben kiépíti a helyi szervezeteit, és domináns párt lesz a régióban.
Tehát akkor Erdélyt 40-44 között a politikában akkor az Erdélyi párt képviselte.
Igen, hogyha megnézzük a felsőháznak is az ülésrendjét, és megnézzük a képviselők számát, tehát a felsőház tagjainak és a képviselőház képviselőinek a számát, összesen Erdélyből 93 képviselő ült az országgyűlésben, 43 a felsőházban és 50 a képviselőházban, és ebből a 93-ból a felsőházi tagok, erdélyi párti tagokkal együtt az erdélyi pártnak kereken 50 képviselője volt és felsőházi tagja. Tehát azt lehet mondani, hogy több mint fele az erdélyieknek az erdélyi párthoz tartozott. Vagyis az erdélyi párt volt az, amely dominánsan képviselte Erdélyt az teljes országgyűlésben.
Kikből rekrutálták, verbuválták a párt vezetőségét, és ezeknek pedig volt-e valami politikai előélete még? Tehát az Országos Magyar Pártban vagy a Népközösségben részt vette a két világháború közötti politikai életben? Hát mikorról tudjuk, hogy igen?
Igen, természetesen. Hát az úgy nézett ki a dolog, hogy alapjáraton az Országos Magyar Párt a kurucosabbnak tartott Országos magyar párt volt politikai elitjéből válogattak, Gróf dr. Bethlen György vezetésével, aki maga köré gyűjtötte a párt vezetőit, és összesen 26-tal, tehát vele együtt 27-en az 50-ből, az 50 képviselőből 27-en ugye az országos magyar párt tagjai, korábbi vezetői és körzeti vezetői voltak. A többieket pedig, tehát összesen három csoport volt, nagyon kevesen lettek átvéve a Teleki kormány által ugye a romániai magyar népközösségből, amelyre úgy vették, hogy az 38-tól tömpen a román királyság diktatúráját szolgálta ki, és ezért csak nagyon keveseket vesznek át, és még egy komoly elem volt azoknak a száma, akik teljesen fiatalként, frissként, kezdőként kerülnek oda, főleg olyanok, akik nem hajlottak a szélső jobb oldal felé, hanem a Teleki kormány konszolidált polgári centrum politikáját folytatják. Többek között ugye László Dezső, a kolozsvári református Farkas utcai templom papja, aki ugye az erdélyi fiatalok egyik fő szerkesztője és már ekkor jeles közéleti személyiség, de nagyon fiatal. Különben Bánfi Miklós helyzete egy különleges eset, aki ugye a romániai magyar népközösség vezetőjeként, na most őt nem hívják be a képviselőházba, hanem tulajdonképpen valamit nyújtani kell neki, és akkor hát végül is egy ilyen tiszteletbeli felsőházi tagságot kap, így aztán ő a felsőházba kerül be, hogy kompromisszum legyen, míg Gróf dr. Bethlen György, az országos magyar párt vezetője bizony képviselő lesz.
Tartunk egy rövid zenés szünetet, majd ezt követően Muradi Jánossal folytatjuk a beszélgetést az erdélyi pártról a két, hát nem a két világháború között, hanem a 40-44 közötti erdélyi magyarság egyik politikai képviseletéről. Kereső mai vendége Muradi János Kolozsváról, a Szapiencia Egyetemről, Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetemről, és az erdélyi magyar erdélyi pártról beszélgettünk, a 40-44 közötti rövid kicsi magyar világ ott felidéző időszak képviseletéről, képviseleti szervezetéről, és elmondtuk, hogy a parlamentben alakul gyakorlatilag a magyar parlamentben, és arról is beszéltünk, hogy kikből állt, hogyan szerveződött meg, és hát a következő kérdés arról szólna, hogy hát látszott az a beszélgetésünk, hogy egy felülről szervezett párt, hogyan sikerült mégis kiépíteni a helyi bázisait Észak-Erdélyben, a Székelyföldön?
Az erdélyi párt, különben nagyon jó, az előbbi nyelvbotlásod nagyon jó volt, erdélyi magyar pártot mondtál. Igen, hiszen az országos magyar párt az, ami a köztudatban megmaradt, hiszen az 1922-től, persze, 1922-től 1938-ig ugye folyamatosan képviseli a román parlamentben ugye az erdélyi magyarságot. Na most az erdélyi párt a rövid működési időszaka, az 1940-44 közti időszaka nem elegendő ahhoz, hogy a napjaink magyar közélet és egyáltalán a magyar közgondolkodás számon tartsa. Holott nagyon fontos, hiszen szerves kapcsolat van közte és az országos magyar párt, sőt, őszintén még a romái magyar népközösség között is. Tehát ezt egy folyamat tulajdonképpen egy szűk elit alkotja ezeket a dolgokat. Látjuk ugye, hogy az országos magyar párt is többségét teszi ki a képviselőknek, akik bejutnak az 1940-es behívás után a Magyar Országgyűlésbe. Na most az erdélyi párt hihetetlen gyorsan megszervezi az OMP bázisán, az országos magyar párt bázisán a helyi szervezeteit. 1941. januárjától épülnek ki a helyi szervezetek olyan gyorsan, hogy 41. májusára már 700 helyi szervezet van kiépülve. Igazából a régi OMP szervezeteket, amiket 38-ban feloszlatta a román királyi diktatúra, 40 végén, 41 elején újra aktivizálja. És elsősorban nagyon érdekes, a református papságra számítottak. Tulajdonképpen úgy volt mindig, hogy egy helyi szervezetnek, értem ez alatt egy község vagy egy falu szervezetét, a helyi református pap ugye volt a szervezetnek a szíve lelke, ő lett az elnök, ő szervezte meg, és a presbitérium útján tömpen segítséget kapott ahhoz, hogy a falut szó szerint erdélyi párti taggá tegye. Na ezért van az, hogy 1941 végére már meghaladja a 200 ezer főt az erdélyi párt tagsága, és 42-re átlépi a 240 ezret, megközelítve a negyedmilliós tagságot.
Így megyénként lebontva a székelyföldi megyében milyen tagsága volt, azért, hogy összehasonlítsuk például a későbbi Magyar Népi Szövetsége, vagy a korábbi országos magyar párttal?
Hát mondok egy nagyon kemény dolgot, lehet, hogy sokan haragudni is fognak rám. Igazából Csíkszereda volt a vezető, 60 ezer tagja volt a pártnak csak Csíkvármegyében, ugye az akkor jóval nagyobb volt, tehát Csíkvármegyében
és Csíkszeredában. Ez akkor kétszeresen meghaladta a Magyar Népi Szövetséges eredményeket Csíkvármegyében, mert ők a 30 ezer fölé nem mentek ki.
Hatalmas volt. Tulajdonképpen Csíkszereda környékén, Csíkban volt az egyik nagyon fontos. Igen, ott viszont a katolikus egyház volt a főszervező. Lehet, hogy az előbb ki kellett volna fejtenem. Igen, de valóban, tehát régiótól függően. Én azért mondtam a református papságot, mert a Csíkot és ugye a Szentföldet, a székelyföldi Szentföldet leszámítva inkább református Erdély többi részén masszívan a református, például Kolozs megyében, Biharban masszívan a református helyi szervezetekre épített. Na most azt kell látnunk, hogy még azon abban a Kolozs megyében is, ahol nagyon nagy létszámmal azért ott volt a románság, ugye, ott is tulajdonképpen csak Kolozsváron 20 ezer, és a megyében több mint 25 ezer tagja volt a pártnak. Tehát 45 ezer fős tagságot gyűjtenek össze az akkori Kolozs megyében, ami jóval kisebb volt, mint a mai.
Két kérdésre maradt már csak időnk. A románság mondhat, hogy nem igazán vett részt a parlamenti képviseletében, a politikai életben. Mit tett 40-44 között? Milyen szervezetei voltak, vagy kivárásra rendezkedett
be? Alapjáraton kivárásra rendezkedett be. A román politika tulajdonképpen folytatta az osztrák-magyar időszakban ismert, tehát a monarchia idején ismert passzivitás módszerét.
És nem legitimálta jelenlétével.
Abszolút. Pont erre törekedett, hogy megpróbálta ezzel is kimutatni ugye az ellenállását. Igaz, nem mind minden, nem lehet az összes román politikusra ezt vonatkoztatni. Hosszú Gyula, vagyis Júli Hosszú mindenképpen törekedett arra, hogy görög katolikus vonalon, ellensúlyozandó a 20 után felerősödő ortodox román befolyást és hatást, próbáljon meg a magyar államban valamilyen szinten klerikális kérdésekben partnert találni.
Egy rövid kérdés már, milyen programja volt az erdélyi pártnak? Néhány kulcs szóban, hogy gondolom, hogy csak ki kellett dolgozniuk egy programot, és hogy ebben mennyire próbáltak regionális célokat, erdélyi célokat megfogalmazni, illetve hogyan illeszkedett be ez egy általánosabb magyar politikai irányvonalba.
Az Erdélyi Pártnak jól ismert a programja, 1940-ben, 41 tavaszán elnézést, ezt itt Marosvásárhelyen adták ki először, ez egy 12 pontos program volt, elsősorban a Teleki Pálféle politikát, kül- és belpolitikát egyaránt, a Teleki Pálféle belpolitikát és külpolitikát követte, elsősorban az erdélyi magyarság összefogására, nemzeti, etnikai jellegű összefogására törekedett, ezen felül Erdélynek az újjáépítésére, gazdasági felemelésére, hogy a magyarországi átlag színvonal jusson el, mármint az észak-erdélyi térségek, és harmadsorban pedig a magyar állam teljes szociális reformját, egy újfajta jó értelembe vett szociális reformot, tehát nem a szocializmus vagy a Isten kommunizmusra gondolok, hanem egy olyan szociálisan érzékenyebb és a kisebbségek iránt nagyobb empátiát mutató új állammodellben gondolkodott, ami azelőtt Budapesten ismeretlen volt.
Tehát mindenképpen egy emancipáció, társadalmi, nemzeti emancipációt, fejlődést vetített volna előre a programja. Én úgy gondolom, hogy zárszóként elmondhatjuk azt, hogy tehát méltánytalanul beszélünk keveset az Erdélyi Pártról, hisz a programját, a politikai aktivitását tekintve, még hogyha csak rövid időben is tevékenykedett, tehát 4 évet, mindenképpen beilleszkedik az erdélyi magyar politikai, 20. századi politikai spektrumba, és mindenképpen ott a helye az Országos Magyar Párt, vagy a Népközösség, illetve az Erdélyi Pártot követő Magyar Népi Szövetség korai időszakának politikai tevékenységében.
Hogyne, igazából ez jelenti a hidat, az Országos Magyar Párt és a Romániai Magyar Népszövetség, illetőleg a MADOSZ és a Népi Szövetség között. Tehát tulajdonképpen az az érdekes benne, hogy félig konzervatív, követi az OMP konzervativizmusát, de ugyanakkor szociálisan érzékeny, már a MADOSZ irányába elmutató, és főleg ahogy 1944 következik és jön a szovjet közeledés, egyre inkább alakul ki az Erdélyi Párton belül a frakciósodás, és kialakul egy baloldali szárny, éppen Mikó Imrével az élen Kolozsván, illetőleg Vita Sándorral Kolozsván.
Ügyön, Kajár, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm, és kedves hallgatóságnak is a türelmet.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Most pedig következzen a játék. A múlt héten arról kérdeztünk, hogy ki volt az Aranyvonat szerzője. A helyes válasz Markovics Rodion, aki az Aranyvonat című regényében az első világháború utáni oroszországi fogoly életről írt. A műsor első felében Szerb Antal tragikus sorsáról beszélgettünk, ide kapcsolódik a mai kérdés is. Nevezzem meg 2-3 olyan művet, amely Szerb Antal nevéhez kapcsolódik. Tehát Szerb Antal művei közül vagyunk kíváncsiak 2 vagy 3 darab mű címére. A helyesen válaszolók között a csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvutalmat sorsolunk ki. Válaszaikat a multkereső@marosvasari.hu e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. Jövő heti meghívottunk a Spilman Mihállyal, az erdélyi székelyföldi zsidóságról fogunk beszélgetni. Novák Csaba Zoltánt hallották, viszont hallásra! Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. We'll be right back.
unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem dobjuk a szemetet a